A tányát tanuljuk, ugye van egy-két új hallgatónk, tagunk, üdvözöljük szeretettel őket, és ugye ezt most már mennyi 2 éve tanuljuk, minden szerdán, ugye a tánya, ami ez a kis könyv, az első része 53 fejezetből áll, és ennek a 13. fejezeténél tartunk. A tánya, még egy kell, a tánya lényege, ja? Akkor még sem osztottam ki. A tánya lényege gyakorlatilag az a másik neve, a közepesek könyve, és azt mondja el, hogy az embernek hogyan kell. Tehát végül is egy ilyen életút, az Istennel való kapcsolat, és az ember lelki folyamatainak a bemutatása, és annak, hogy azt hogyan kell. Tehát egy ilyen, nem tudom, ez egy életút tanácsadás, de tehát egy ilyen, hogy mi az a cél, amit az ember elérhet az életben, a világban, Istennel kapcsolatban, saját magával kapcsolatban. És hát oda jutottunk el, hogy végül is közepesnek lenni az egy elképzelhető cél. És azt ugye azzal kezdtük el, hogy hát ugye hosszasan taglalta azt, hogy vannak a jó, van a jó ember típus, van a rossz ember típus, és van a közepes. És mindenki lehet, nem mindenki lehet igaz, abban az értelemben igaz, ahogy ezt ő leírja, ami kiderült számunkra, az ami tényleg valami nagyon-nagyon különleges dolog. Az emberek többsége jelenleg rossz, de mindenkiből lehetne közepes. Most az a közepes, amit ő leírt, mint közepes, az is egy eléggé, hát igencsak túl van a jó ember általánosan használt kategóriáján. Azt mondtuk, hogy a közepes már azon a szinten van, hogy sem cselekedetben, sem beszédben, sem gondolatban nem csinál semmi rosszat, semmi bűnöst. Akkor miért közepes még mindig? Azt mondtuk azért, mert a lelkében még mindig ott van mind a két erő. Ott van ugye mindenkiben van egy isteni lélek, és van egy állati ösztönlélek, ez születéstől fogva ott van. A cádiknál, az igaz embernél az állati lélek már nincs ott, de a bénoninál, a közepesnél még ott van, csak nem aktivizálja, nem tud, elnézést. Ott van a bénoninál, és nem csak ott van, hanem még aktivizálja is magát, csak a bénoni, a közepes mindig képes legyőzni a ellenzékben lévő rossz ösztönét. Az mindig előjön, mindig újabb ötletekkel, mindig újabb impulzusokkal ostromolja az embert, de ő mindig képes erőt venni magán és legyűrni magában, hogy még gondolatban sem azok az elő-elő-ötlő gondolatok, fejében felötlő gondolatok, amik vannak, még azok se nyerjenek tudatosan teret a fejében. Tehát abban a percben, hogy felötlődik benne egy vétkes gondolat, egy rossz gondolat, azt azon nyomban ellöki magától, és úrrá lesz magán, és nem hagyja, hogy ez tovább burjánzon, ez a gondolat a fejében, akárcsak a gondolat szintjén. És ezért nevezzük közepesnek, mert ő nagyon jó ember, és hát szinte elképzelhetetlen, hogy ilyen egyáltalán van, de mégiscsak közepes, mert a rossz még mindig benne van, ez az állati ösztönélek, ez még mindig benne van. Még mindig nem jutott el arra a szintre, hogy ezt a rosszat jóvá változtassa, ami viszont az igaz emberben, a cádikban megvan. Azt is mondtuk, hogy akkor az igazi különbség, akkor össze akarnánk foglalni a rasa és a bénani között, az nem az, hogy van-e bennük rossz vagy sem, mert mindkettőben van rossz. A különbség csak az, hogy a bénani, a közepes nem hagyja kifejeződésre jutni ezt a rosszat, sem a cselekedet, sem a beszéd, sem a gondolat szintjén. A különbség a közepes és a cádik, az igaz között pedig az, hogy a cádikban már nincsen egyáltalán rossz, tehát nem is aktivizálja magát. De azt is elmondtuk, hogy a bénani az nem egy valaki eléri éppen ebből az állandó ön megerőltetés, vagy ön harc miatt, ez nem egy állandó szint. Nem arról van szó, hogy valaki egyszer bénonért, akkor belépett a klubba, és neki már van klubtagsági kártyája. Hanem ez egy folyamatos harc. A bénoni folyamatosan harcol, folyamatosan küzd saját magával és a kihívásokkal, a kísértésekkel egy küzdelem az ő élete, ennek a küzdelemnek nincs soha vége, és ebben ebből kifolyólag mindig megvan a lehetősége, hogy egy bénaniból újból rássá legyen, rossz legyen, és minden rossznak, minden rássának is megvan a lehetősége minden pillanatban, hogy legalább egy rövid ideig bénani legyen, hiszen ha egyszer képes legyőzni magában ezt a rosszat, és nem egy-egy alkalommal, akár egy órára, egy napra, akkor ő abba a stádiumba lépett, hogy ő egy bénoni. Tehát ezért mondjuk azt, hogy a bénonivá válás, a közepessé válás az igenis egy elérendő feladat, egy elérhető és elérendő cél. Habár nagyon nehéznek tűnik, de legalább törekedni kell rá, és maximum elértem egy-két napra az életemben, egy-egy pillanatra az életemben, mert az is egy nagyon nagy dolog. Tehát ez a bénoni. De cádik, igaz ember, nem tud mindenki lenni, mert nem mindenkinek van meg az az adottsága, hogy azt a szintet elérje, hogy átváltoztassa a rosszat jóvá, hogy gyakorlatilag megszüntesse benne a saját magán a rosszat. Erre születni kell, ez csak egy nagyon ritka dolog. Azt is mondtuk, hogy annak ellenére, hogy ez egy állandó küzdelem a bénoniban, a küzdelem megszűnik időnként, és olyan érzése van a bénoninak, közepesnek, mintha cádik lenne, mintha teljesen igaz lenne, mintha nem lenne benne semmi rossz. Különleges alkalmakkor, mint például az ima idején juthat ilyen szintre, amikor annyira felerősödik benne az Isten szeretet, az Istenhez való vágyakozás, hogy úgy érzi, hogy nincs is benne rossz. De amint vége van az imának, újból visszatér a rossz, és elkezd szerepelni, elkezd magának kikövetelni a helyet, amit aztán le kell győzni. És a múltkor arról beszélgettünk, ez volt gyakorlatilag a 12. fejezetig, egy nagyon nagy vonalakban felvázolva, hogy nagyon sok minden másról is szokott úgy közben. A múltkor még arról is beszéltünk, hogy ez egy igazán nagy dolog, hogy nem véletlenül így nevezi ez a tányának a másik neve, vagy a közepesek könyve, mert valójában ilyen életút szempontjából az Altarebének, a tánya szerzőjének ez egy fantasztikus üzenete, ami talán másút így nem fogalmazódik meg soha. Az emberek általában abban a felfogásban vannak, és erről beszéltünk múlt alkalommal hosszabban, hogy vagy teljesen jó vagyok, vagy kár az egészszer gürcölni. Ugye? Az emberek általában, ez nagyon sok szinten igazolódik. Tehát az emberek általában vagy mondjuk van minden emberben, ott van, mivel minden ember ott van az isteni lélek, ez minden ember vágyakozik arra, hogy jó legyen, hogy tényleg minden szempontból, hogy jó, igaz legyen. Elkezd ezen menni, harcolni, aztán egy ponton észrevesz, hogy ez nagyon nehéz legyőzni saját magában a rosszat, és akkor két lehetőség van. Vagy továbbra is úgy csinál, mintha ő jó lenne, tehát egy képmutató viselkedést vesz föl, vagy azt mondja, hogy hát, én nem vagyok ezen a szinten, hagyjuk, én nem is próbálkozom annyira erősen, mert kár. Mit tanít nekünk a Tánja? Hogy ne lepődj meg, ha soha nem leszel az, ami szeretnél lenni, de próbálkozz mindig. Mert a próbálkozás önmagában az az érték. Önmagában a próbálkozás, a harc, a küzdelem az, amire születtél. Ahogy a próféta mondja, az ember küzdelemre, munkára született, mert a munka az nem csak a 8 óra munka értelemben, hanem a lelki munkára, hogy küzdjél önmagaddal, ne maradj olyan, mint olyan voltál, nincs ebben végső állapot, nincs az állapot, amikor hátradőlt, és azt mondtad, jó, elértem, amit akartam, és most már nyugi van, én egy jó ember vagyok. Nem, ezt a szintet nem fogod elérni, te mindig közepes fogsz maradni, mindig küzdelem lesz a számodra, hogy a jó és a rossz között válasszál, és minden szinten, mind a gondolat, mind a beszél, mind a cselekedet szintjén ez így lesz. És minden alkalom, amikor legyőzöd a benned levő rosszat és a jó utat választod, az egy eredmény. Akkor te arra az időre közepes lettél. Tehát törekedned kell arra, hogy igaz legyél, de ha nem tudod elérni azt, hogy igaz legyél, akkor is legalább bénuni vagy. Most ha visszaemlékeztek, azért ezt a pontot most azért emeltem ki, ha visszaemlékeztek, mert hát nem tudom, talán csak a Tamás és Zsuzsa tud visszaemlékezni, de az első fejezet, a tányának az első fejezet, amit 2 évvel ezelőtt elkezdtünk, az sok-sok kérdés feltevéssel kezdődött. Az egyik kérdés az az volt, hogy az Alterebe szembeállította két forrást a Talmudból. Az egyikben az áll, hogy miatt az ember lejön erre a világra, azt mondják neki, legyél cadik, és ne legyél rásá. Legyél igaz, és ne legyél rossz. Ezt mondják a léleknek. Megesketik a lelket, hogy tegyen így. A másik forrás meg azt mondja, hogy azt mondják a bölcsek, próbálkozz igaz lenni, de ha az egész világ is azt mondja neked, hogy igaz vagy, ne hidd el nekik, hanem legyél a szemedben olyan, mintha rossz lennél. És akkor azt mondtuk, hogy ez önmagában is ellentmondásos. Akkor ha egyrészt, akkor most mi? Miért legyek állandóan a szememben? Ja igen, és volt még egy forrás, elnézést, ami azt mondja, ne legyél a szemedben rossz. Ne tartsd magadat rossznak. Ugye, ami logikus, mert az ember rossznak tartsa magát, akkor vagy az fog történni, hogy valóban azt mondja, hogy na, a gyerekeket akkor hagyjuk, kár ezzel foglalkozni, vagy nagyon szomorú lesz ettől, és nem fogja tudni örömmel élni az életét és a dolgokat csinálni. Hát ez önmagában nem értető, hogy mi az, hogy legyél a szemedben rossz, és nem értető az, hogy törekedj mindig arra, hogy jó le vagy, de hogyha hát nem érted, hogy törvényleg egy jó vagy, de ha azt mondja mindenki is, hogy jó vagy, legyél a szemedben rossz. Hát miért? Hát képzelj el, valaki mennyit gürcöl, és végre eléri azt, hogy mások jónak tartják, miért gondolja magára azt, hogy rossz? Ez nem szerénység. A szerénység az nem az, hogy becsapod magad. A szerénység az, amikor elhiszed, hogy amikor nagyon jól tudod, hogy ki vagy, mi vagy, miket értél el, csak nagyon jól tudod, hogy még sokkal többet is elérhetsz. De miért tartsad magad rossznak? Nem azt mondja, hogy törekedj arra, hogy jó legyél, de ha az egész világ is azt mondja, hogy jó vagy, akkor is azért még tudjad, hogy van mit tenned az életben. Van hova fejlődöd. Nem azt mondja, tudjad meg, hogy még akkor is az egész világ azt mondja, hogy jó vagy, legyél olyan a szemedben, mintha rossz lennél. És ez volt az indító kérdésünk. Most ebben a fejezetben már eljutottunk oda, hogy a fejezetben megadja a választ az Alterebe. Azok után, mint amit most mind megbeszéltünk ebben a 12 fejezetben, megadja a választ erre a kérdésre. Mi a válasz erre a kérdésre? De kiderül az, hogy az, mi a különbség, kiderült a számunkra, hogy van az igaz ember, van a rossz ember. Mind a kettőben mi a különbség, mi az, ami összeköti őket, az, hogy mi az, amiben mások, az egyértelmű. Abban mások, az egyik rossz, a másik jó. Ez igaz, ugye? Mi az, amiben egyenlőek, amiben hasonlóak? Hogy a jó ember nem dolgozik, abban az értelemben, és a rossz ember se dolgozik. A jó ember nem dolgozik, mert neki már nincs ilyen értelemben munkája. Ő már legyőzte magában a rosszat. Neki már nem ilyen kísértést az, hogyha elmegy mellette egy olyan valami, ami amúgy másoknak kísértést jelentene. Neki ez már nem kísértés, mert nem is látja, nem veszi észre, hogy ott bármi ilyesmi lenne. Ez a cádik. Tehát ő már nem dolgozik. Más szinten halad előre és fejlődik. De nincsen ilyen kísértése bármiben, hogy megszól benne a rossz ösztön, és az, hogy csináld ezt vagy azt. Hanem maximum mérlegelnie kell, döntéseket kell hoznia, és abban a helyes döntést kell meghoznia. De nincsen már olyan kihívás. Tehát ő nem dolgozik. A rossz meg azért nem dolgozik, mert csak a rossz benne lévő rosszra hallgat. Nincs ütköztetési pont, mert a jó teljesen elnyomja magában. Vagy teljesen, vagy részben. Mi van a kettő között kiderült? A közepes, aki állandóan harcol. Mit mond nekünk ez a mondás? Hogy igyekezz cádik lenni, de az egész világ is azt mondja, hogy cádik vagy, legyél a szemedben olyan, mintha rossz lennél, mintha rása lennél. Gyakorlatilag azt mondja, hogy próbálkozz meg cádik lenni, de tudd igaz lenni. Törekedj arra, hogy ne legyen benned egyáltalán rossz. De tudd meg, hogy ez nem egy végső cél, nem egy feltétlen elérhető cél, mert nem mindenki képes arra, hogy ő elérje azt, hogy nincs benne egyáltalán rossz. Hanem tudd meg, hogy ez nem feltétlenül elérhető cél, és ezért még ha az egész világ is azt mondja neked, hogy te jó vagy, hogy te már elérted azt, hogy nincs benne rossz, te ezt ne hidd el. Miért? Mert te is könnyen abba a tévedésbe esedsz, hogy azt hiszed tényleg, hogy nincs benne rossz, pedig valójában ott van benne. Mert hiába ők, a kívülállók nem tudják meghatározni hogy te bénon csak egy közepes vagy egy cádik, mert ők nem látják a benned levő harcot. ő csak a kült dolgokat látják, azt látjuk, hogy nem beszél soha rosszat, meg nem cselekszik rosszat. És gondolatban, lélekben mi folyik le benned, azt ők nem látják. Hát ezért ők nem tudnak téged megítélni, és ne hallgass rájuk, hanem inkább legyél abban a hitben, hogy te bénani vagy, és neked még mindig harcolnod kell. Szóval ne hidd el olyan könnyen, hogy elérted a végcélt. De nem azt mondja a mondás, hogy legyél a szemedben rossz, legyél a szemedben olyan, mintha rossz lennél. Ami azt jelenti, hogy abban az értelemben nem, ne gondold magadról azt, hogy rossz vagy. Tehát ne tévesen, ne jussunk el oda, hogy tényleg elszomorkodsz, mert legyél olyan, mintha rossz lennél. Mert mi az, ami hasonló a rosszban és a közepesben? Az, hogy mind a kettőben ott van még egy működő állati, rossz állati ösztönlélek. Csak az egyik legyőzi folyamatosan, a másik meg nem. Legyél olyan, mintha rossz lennél ebben az értelemben, hogy hasonló vagy, mint a rossz, abban az értelemben, hogy legyőzöd a benned, hogy van benned egy működő rossz ösztön. Tehát gyakorlatilag megértettük ezt a kérdést. De volt egy másik kérdés az első fejezetben. A másik kérdés úgy hangzott, hogy ellentétes forrásokat ütköztettünk. Az egyik oldalról azt mondta a Talmud, hogy fölállította a helyzetet, azt mondja, a jókat a jó hajt. Tehát az igazakat, a szándékokat a jó hajtja. A rosszakat a rossz hajtja. A bennük lévő rossz hajtja. A közepeseket pedig ez is, az is hajtja, mondja a Talmud. Erre mi föltettük azt a kérdést, ugye úgy tűnik ez első látás, mint azt mondanánk, a jó ember az, akit a jó hajt, a rossz ember az, akit a rossz, a közepes, akit néha ez, néha az. De azt bebizonyítottuk, hogy ezt nem lehet mondani. Miért? Mert azt mondtuk, hogy abban a percben, hogy valaki elkövet egy bűnt, abban a percben már rossznak számít. Addig, amíg meg nem tér ebből a bűnből, és el nem az ez, hogy nem fogja megtenni, és tényleg nem is teszi meg. Ha viszont ez megtörténik, akkor már nem számít rossznak. Akkor már nem értjük, hogy akkor mivel lett, miért nem számít? Akkor hol van itt egyáltalán szerepe a közepesnek? Hogy van itt, hol fér be a közepesek? Az ember vagy számít, vagy dássá. Mert ha bűnt követett el, és még nem tért meg, nem javította ki az útját, akkor ő még rássá. Ha meg már kijavította, akkor ő számít. Tehát nem világos, hogy akkor mit jelent, hogy ez is, az is hajtja a bénonit. Ha már ez is hajtja, tehát a rossz is hajtja, nem csak a jó, akkor nem közepes, ő rossz. Abban az értelemben, ahogy mi megismertük volna a közepesnek ezt a fogalmát, amit a tányi bemutatott. Mi azt hittük, az ennyi a közepes, az, aki ez is, az is. Milyen értelme? Most kiderült, hogy nem. Amikor azt mondja a Talmud, hogy a közepest ez is, az is mozgatja, az nem azt jelenti, hogy ez a mozgatás, ez a gyakorlatban kifejeződésre is jut, úgy, hogy a rossz ösztön is kifejeződésre jut, vagy gondolatban, vagy beszédben, vagy cselekedetben, csak egyszerűen annyi, hogy az is hajtja, az is megvan benne, az is mozog benne, az is szerepet kap. Nem úgy, mint a cádikban, akiben már nem kap szerepet. De ő nem követel bűnt, sem gondolatban, sem beszédben, sem cselekedetben, mert ha tényleg elkövet, akkor ő már rá sem. És akkor megtaláltuk egy kicsit a választ erre a kérdésre is. Akkor most itt innen folytatjuk az olvasást. Akkor megkérlek esetleg. Dani, vállalod, hogy olvasod egy kicsit?
Tehát két bíró viaskodé. A Szentélyek alapján, ahol elmagyaráztuk, hogy a bénoniban még teljes erejével létezik a rossz ösztön, de az nem jut kifejezésre, mert a bénoni elutasítja azt, megérthetjük, hogy a bölcseink által használt kifejezést, miszerint a közepeseket ez is, az is megítéli, vagyis a jó és a rossz ösztönök egyaránt, ahogy írva van.
Ugye, mert ez volt a kérdésünk, amiről most legutóbb beszéltünk, hogy mit jelent az, amikor a bölcsek azt mondják, hogy a közepeseket ez is, az is megítéli. Most itt szó szerint tényleg nehéz lefolytani a héberben, mert azt mondja, zeve ze softán, a sofet az bírót jelent héberül, tehát ez is, az is bíráskodik fölötte, a közepes fölött. Mi ezt most az előbb úgy fejeztük ki, hogy ez is, az is hajtja őt. De hogy mit jelent ez, hogy ez is, az is hajtja őt? Erre most mond egy szép idézetet.
Ő odaáll a szegény pártjára, hogy megmentse a lelke bíráitól.
Tehát azt látjuk, hogy a Zsoltárokban a lélekre van egy olyan szinonim, hogy bíra. Tehát hogy az ember lelke olyan, mint az ember bírája egy kicsit. Az értelme, hogy irányítja az embert. Tehát van benne egy jó bíra, meg egy rossz bíra. És ezek szerint Most a Talmud mondta, hogy ez is, az is bíráskodik fölötte, tehát a jó is, meg a rossz is hajtja, mozgatja. Na de ez mit jelent? Akkor nézzük meg.
A bölcsek nem mondták, hogy ez és az uralkodik rajta. Isten őriz. Mivel ha a rossz ösztönnek a legcsekélyebb hatalma és uralma van a kisvároson.
A kisváros az ugye maga az ember, mert ahhoz hasonlítottuk az emberben lévő küzdelme a két hajtómű, a jó ösztön és a rossz ösztön között, mint egy kisvárost, amin két király uralkodni akar, és ezek állandóan viaskodnak. Tehát, hogyha egy pillanatra is uralmat szerez az ellenzékben lévő rossz ösztön, akkor mi történik?
Akkor már is rossznak számít.
Így van.
Ha csak egy kis időre is, akkor az alatt az idő az már is rossznak számít. Tehát a rossz ösztön is csak olyan, mint például egy bíró, aki vélemény nyilvánít egy per során, de lehetséges, hogy az ítélete nem a végleges ítélet, mert van még egy bíró, aki a vitába száll vele, és dönteni kell kettőjük között, akkor végül is az lesz a mérvadó, amit a döntőbíró mond majd ki.
Ugye? Mert azt mondjuk, hogy itt nem tudom, hogy Magyarországon hogy van, tehát van olyan, hogy egyszerre több bíró is, gondolom, fontosabb perekben, akkor van egy, aki levezeti a dolgot, és akkor...
Tanácselnöke és a tanácstagjai.
Tanácstagjai. Csak nagyobb ügyekben van, gondolom, ilyesmi, nem?
Bonyolultabb ügyekben, vagy másodfokon.
És akkor szavaznak a bírák? Vagy ők csak tanácsot adnak, és elmondják a véleményüket, és a tanácselnök dönt?
Tulajdonképpen szavaznak, de hát nyilván ez egy ilyen nagyon formális dolog, tehát nem így, hogy most akkor kihúzzuk a kalapból, hogy el vagy bél, hanem nyilván ahogy megbeszélik, de a tanácselnöke dönt. Ha nem tudnak megegyezni, akkor ellenvéleményt írhat a tanácstagja.
Aha. És annak van hatása, vagy...
Későbbiekben adott esetben mondjuk egy szakmai vizsgálatnál van adott esetben hatása.
Most a zsidó bíráskodásnál ugye a Sanhedrin mindig az van, tehát ugye többféle bírói összetétel vagy lehetős szint van a zsidó, van, illetve volt a zsidó jogrendszerben. Ugye az alap az a három bíra, az a Beit Din, akkor három bíró van. Ez a három bíró, ez sokszor nem is bírói képesítésű ember, hanem ilyen választott bíróság. Tehát, és maga úgy is választják ki, hogy mindkét fél választ egy-egy bírót, és ez a ketten választanak egy harmadikat. Hogy mindenki számára elfogadható legyen. És ezek, van egy ilyen szint, ezek ilyen polgárjogi perekben. Büntető perekben pedig van a 23 tagú bíróság, azok már szakavatott bírók, és a 71 tagú legfelsőbb bíróság a Sanhedrin. És mindegyikben úgy van, hogy mindenki hozzászól, és kifejezetten választás van, és ezért mindig páratlan az összetétel, tartózkodni nem lehet, szavazni kell, meg kell alapozni a szavazást, tehát döntenek. Hát igazából a döntésben többen is részt vesznek. Van egy ilyen vélemény, vagy egy olyan vélemény. Aztán eldől, hogy kinek a döntését fogadjuk el. Ugyanez nincs, tehát ilyen szempontból demokrácia van mondjuk így az emberben, meg a bírák között is, de ez a bíráskodás most ez csak egy példa az emberben lejátszódó folyamatra. Amíg van benne jó ösztön, meg rossz ösztön, ez olyan, mint a parlament, amiben van egy kormányzó párt és egy ellenzéki párt. Az ellenzéki pártnak, a demokráciának az a lényege, nem csak az, hogy a többség dönti el, hogy ki uralkodjon, hanem az, hogy a kisebbség is szavat kap. A kisebbségnek is van súlya, legalábbis elvileg. Tehát az, aki ellenzékben van, mert nem a többség szavazott rá, hanem a kisebbség, ő is bizonyos felületet kap, hogy úgy mondjam. Ha nem is dönt, de legalább bele tud szólni, hozzá tud szólni. De mi a lényeges? Az, aki kormányoz. Aztán ez változhat, lehet, hogy az ellenzék kerül kormányra. Most ez jár van az emberben is, a Bénamiban. A Cádikban egy pártrendszer van. Nincs. Az ellenzék megszűnik. Nem megszűnik azért, mert bebörtönözik és bedarálják őket a Dunába, hanem megszűnik, mert meggyőződnek a kormánypárt, elnézést, hogy politikával például, mert mindenkinek a fejében annyiszor megfordul a politika, hogy... Tehát, hogy a meggyőződik az ellenzék a kormánypárt helyes véleményéről, annyira, hogy gyakorlatilag betagozódik a kormánypártba, és mindenki gyakorlatilag, tehát mindenki olyan egyetértés, olyan gyönyörű egyetértés van, hogy itt semmi vita nincsen. Ez a Cádik. Mi a Bénani? A Bénani az, amikor a jó oldal az, aki kormányoz, De a másik, ugye a cádik, nem a cádik, a benne lévő jó ösztön, isteni ösztön, az, aki a kormány rudat tartja. De az ellenzék ott van, még létezik ellenzék, ott van a rossz. És ez a rossz az állandóan beledumál a dolgokban. És előfordulhat, hogy nagyon ügyelnie kell, mert nem olyan ez, mint a választások, hogy 4 évre megkapod a mandátumot, és akkor biztos lehet, hogy bármi van, te kitartod. Hanem itt minden ügyben, minden felmerülő kérdésben, képzeljünk el egy olyan demokráciát, ahol minden kérdés, ami felmerül a parlament, minden törvényjavaslat esetében változhat, hogy ki van kormányon. Mert attól függően, hogy ki veszi végül is a kezébe a döntést. Ez játszódik le bennünk. És ezért a kormányon lévő jó osztának állandóan résen kell lennie, hogy legyőzze az ellenzéket, a rosszat. De ez nem azt jelenti, hogy a rossz nem tud beleszólni. Ezért miért használtak bíra kifejezést a bölcsek? Szóval, hogy a rossz ösztön bírá, hogy mit mondod? Ez is, az is bíráskodik fölötte. Azt jelenti, hogy elmondja a véleményét, beleszól. Elmegy a zsidó barátunk a McDonald's mellett, megszól benne a rossz ösztön, hogy de menjünk már be egy tréfli hamburgerre, megszól benne a jó ösztön, hogy ezt nem kéne, mert ez nem kóser, és ez kár lenne, megszól a rossz ösztön, de pedig nagyon finom, és nagyon éhes vagy, és hagyjad már, ez nem olyan lényeges dolog, ez egy részletkérés. És megszól a jó ösztön, hogy nem, de ez igaz is, és én hogy fogok a tükörben nézni, és mit tudom, és megy oda-vissza a vita, és bum, eldönti végül a jó ösztön, remélhetőleg, és tovább megy, és nem. És nem is egy nagy 180 fokos kanyar, és elmegy a kóser vendéglőbe. Tehát ez a de mind a kettő bíráskodott fölötte. Tehát mind a kettő ott van, és de ez nem azt jelenti, hogy mind a kettő végleges ítéletet is hoz. Mert ha már a rossz is végleges ítéletet hoz, ő az, aki döntőbíró lesz, akkor az már nem bíráskodik fölöttem, uralkodik fölötte. És a bölcsek nem véletlenül nem azt mondták, zeveze moslim, hogy uralkodnak, nem zeveze softim, bíráskodnak, elmondják a véleményüket. Aztán eldől, hogy melyik kerül előtérbe. Melyik kerül,
és tudjuk, hogy melyik a jó.
Hát az egy nagy feladat, igen.
Mert... biológiában is, hogy ego, alter ego, vagy valami ilyesmi, tehát hogy állandó ilyen.
Igen, hát gyakorlatilag mi ezt úgy mutatjuk be, hogy az valóban a rossz ösztönnek a lényeges, leglényegesebb központi pontja az az ego. Ha meg akarjuk nézni, hogy mi az, ami általában rossz ösztön, nem rossz ösztön, állati ösztön, ez egy fontos dolog, mert vannak ennek semleges részei is, tehát például a testi szükségletek azok nem rosszak. De ennél egyszerű, tehát az evésivás, ami egy testi szükséglet, az nem rossz, az csak állati. De az már lehet nagyon jó is, tehát... De az, ami egocentrikus, amiben a lényege a dolognak az én földhöz ragadt egóm, az általában az állati ösztönlélekből számít. Az, ami az igazság, a morális, az isteni, független attól, hogy ez mennyire illik az én egómhoz, vagy sem, az én érdekemhez, vagy sem, az pedig az isteni lélek érve. Ha az érveket fel akarjuk ismerni, meg akarom tudni, hogy ez az érv, ami följött bennem, ez most melyik oldalhoz tartozik, akkor ez nagyjából egy vízválasztó, ami alapján értékelni tudom, hogy most az, ami megszólalt bennem, az melyik oldalról származik. Mert nagyon gyakran a rossz ösztön olyan köntösbe öltözik, ami nagyon, nagyon szentnek tűnik. Ez gyakran előfordul, hogy olyan szent hang megszólal bennem, csak pont nem azt, nem ott és nem akkor mondja, amikor kéne. Hát akkor kezd, azt mondja, akkor mondja neked, hogy nagyon el kéne menni most imádkozni, amikor éppen a feleségednek kéne segíteni a pelenka cserében. Ez a történet, ezt mindig szívesen mesélni, valaki egyszer mesélni, amikor megházasodtak, valaki mesélte nekem, amikor ő megházasodott, és megkérdezte a rabbiától, hogy mondd, melyik az a ima rész, amivel igazán tudok Istenhez, amire hangsúlyt kéne tenni. Ezt az ima részt úgy hívják, hogy kakis pelenka. Szerintem jelenleg neked ez a... Ne próbálj meg kibújni a kakis pelenka feladat arról azzal, hogy te most egy nagyon fontos ima részt keresel, amivel el tudsz mélyülni. Az ember gyakran becsapja magát, és gyakran ilyen szent szövegekkel jön magának, De mert hogy ő azt nem, erkölcsileg nem tudná bevállalni, hogy valami, hogy tudatosan követi a rosszat, hanem valami egész, de akkor itt ezt tisztázni kell, hogy itt mi a dolognak a lényeg, és ez egy jó tisztázási pont, hogyha mérce, hogy melyik a származik az egocentrikusságból, és melyik nem. Tehát azt mondja, hogy mert ha van még egy bíró,
és egy döntő bíró mondja majd ki, azt mondja, hogy ehhez hasonlóan a rossz ösztön mondja a magáét a szív baloldali kamrájában, és az a szívből felmegy az agyba megfontolásra. Azonban legott vitába száll vele a másik bíró, az agyban lévő isteni lélek, ami a szív jobboldali kamrájában lakozik, ami a jó ösztön lakhelye, és a döntés a döntőbíró kezében van.
Jó, tehát akkor ugye ezt mondtuk, hogy úgy definiáljuk, hogy a jó ösztön, az isteni lélek, az az agyban, annak a székhelye, a központi irodája, az az agyban és a szív jobb kamrájában van, az állati ösztönnyek pedig a szív bal kamrájában van. Most azt is tisztáztuk már, ez már régen volt, mert amikor ez először felmerült, hogy ez nem fizikai értelemben, ugye, vagy nem egészen fizikai értelemben értendő, és azt is megbeszéltük, hogy miért a szív jobb kamra, és miért a szív bal kamra, de a lényege a dolognak az, hogy ezt most így értelmezni akarjuk, hogy az isteni léleknek a lényege, a kiemelkedő tulajdonsága, az a tiszta értelem, tehát ez a tiszta mérlegelési lehetőség, objektív mérlegelési lehetőség, amiből aztán érzelmek is születhetnek, de koordinálni is tudja az ösztönös érzelmeit. Ettől vagyunk emberek. Az állati ösztönének úgy, mint egy állat, pedig a központi tulajdonsága pedig az ösztönös érzelmek és vágyak, amelyek sokszor nem helyesek, csak az egót szolgálják, egocentrikusak. És ezért mondjuk, hogy az isteni lélek az agyban van, ez nem azt jelenti, hogy az isteni lélekhez nem tartoznak érzelmek, igenis, nagyon is tartoznak érzelmek. Csak hogy mégis a központja az agyban van. Magyarul a tiszta értelem az, ami a legfontosabb eszköze. Az állati ösztönélyeknek pedig a legfontosabb eszköze az a ösztönös érzelmek. És hangsúlyozom, hát ez fontos, mert aki mondjuk először van itt, az állati ösztönélyek, az nem lehetve állati ösztönélyek, és nem rossz lélek. Gyakran így hívom, hogy rossz lélek, mert aztán rosszá válik az idők során, de alapjában véve tud csak állati is lenni, és egy állatot nagyon jó dolgokra is be lehet fogni. De ehhez kell egy irányítás. Ha szabadon engedjük az állatot, ha nincs beidomítva a kutya, akkor ez nagyon, nagyon véres tud lenni, nagyon káros. De ha be van idomítva, van egy irányítás, akkor nagyon hasznos, és nagyon jó, és olyan dolgokat is tud csinálni, amit egy ember nem. Akkor hasonló, az állati ösztönének is olyan valami, ami ha szabadjára engedjük, akkor abból olyan hamar rossz lesz. Ha viszont koordináljuk és kézben tartjuk a dolgokat, akkor az állati ösztönléket át tudjuk valahogy irányítani úgy, hogy az aztán hasznos is legyen nekünk. Ez az, amit a szádik elér, az igaz. Hogy ő már gyakorlatilag úgy beidomítja a kutyáját, hogy ez már teljesen, már szinte ösztönösen csak a jót szolgálja. Nem kell még rácsapni a farkára, hogy üljön le, hanem tudja nagyon a dolgát. Tehát, hogy az állati ösztön lelkét gyakorlatilag így.
Akkor fejleszthetünk, vagy csak születhet
erre? Nem, azt a cádik, nem cádiknak születik a cádik. Tehát egy cádiknak ahhoz, hogy cádik legyen, át kell menni egy folyamaton. Először bénoni lesz, és aztán eljut oda, hogy cádik. Csak nem mindenki képes arra, hogy eljusson oda, hogy cádik. És egy cádik lehet, hogy valaki cádiknak születik, és mégse ez belőle cádik. De nem használja ki ezt a lehetőséget. De ez egy képesség. Ami kell, hogy legyen.
Ez általában cádik.
Cádik volt? Én feltételezem, hogy igen, de hát épp azt látom mondjuk a tányából, hogy ezt nem nagyon lehet tudni. Mert ez egy belső dolog. Néha rá lehet nézni valakire, és látjuk, hogy ő küzd. Tehát ezt később a tánya mondja, hogy azt mondja valamelyik profétai idézet, hogy láttam a különbséget az a között, az, aki Isten szolgálja, és az, aki nem szolgálja. És ennek az egyszerű jelentése az, hogy aki Isten szolgálja, a jó ember, meg aki nem szolgálja, a rossz ember. De a tárgya másképp értelmező, hogy én láttam a különbséget az a között, aki Isten szolgálja, ez a közepes, és az, aki nem szolgálja, az a cádik, az az igaz ember. Miért? Mert ő már nem szolgál, ő már nem küzd, ott nincs munka jelen időben. Ő egy szinten van, ami neki már természetes. De a bénoni az folyamatosan küzd. És ez néha ránéz egy ember, akkor látod, hogy ez egy küzd. Ő küzd magában. Ez nem jön neki egyszerűen, nem jön neki így ezek a jó dolgok. Hanem néha látod, hogy van egy dilemmája, és küzd magával, és legyőzi benne lévő rosszat. De általában ezt nem lehet látni, mert mi a végterméket látjuk a másikról, hogy mit cselekszik, meg mit beszél. És abból tudunk következni, hogy mit gondol. De hogyha ezek jók, és az Bénonynál ezek ugyanolyanok gyakorlatilag, mint a Cádiknál, akkor abban, hogy most mi folyik belőle, azt nehéz megállapítani. De nyilván ilyen emberről, mint az általában, feltételezzük, hogy Cádik volt, vagy olyan emberről, mint a Lubavicsi Rebbe, aki most, ugye, most már 15 éve hogy elhunyt, erről feltételezzük, hogy Cádik, hogy úgy tekintünk rá, mint Cádik. Ő magára valószínűleg nem tekintett úgy, mint Cádik, mert ezt tanítja nekünk éppen a tánya, hogy még az egész világ is azt mondja neked, hogy Cádik vagy, te ne legyél a szemedben Cádik. De az nem árt, ha valakit Cádiknak tekintünk. Az csak ő ne tekintse magát Cádiknak.
De akkor honnan tudjuk, mint kívülállók nem tudhatjuk.
Valójában nem tudhatjuk.
Saját magát nem tartja annak, pedig ő tudja, hogy bíjaskodik, vagy nem bíjaskodik. Kell-e a rosszat legyőzni, vagy nem? Akkor honnan tudjuk, hogy Cádik? Ki?
Igazából ez nem feladatunk, nem feladatunk. Tehát nem feladatunk, hogy mi meg tudjuk, hogy kitálik és ki nem. Azt tudjuk, hogy mi a cél, és azt tudjuk, hogy soha ne higgyük el, hogy mi. Azt tudjuk, hogy mi a cél, azt tudjuk, hogy soha ne higgyük el, hogy mi elértük ezt a célt, de hogy más elérte, vagy csak úgy tűnik, hogy elérte, ennek nagy jelentősége nincsen. Persze mi azt fogjuk róla mondani, hogy ez egy cádik. Hogy most tényleg Cádik, vagy csak Bénoni, az igazából nincsen. Ez nem feladat, tehát ez nem, így nem feladatunk kategorizálni. Ha igen, vagy nem, teljesen mennyek el.
Ez inkább az utó utók vannak számítani.
De ez az utolsó.
Tehát ez a szó, hogy önmagában, mint szó vagy rangot jelenthet, de úgy magában a cselekményekben, ugye mindennapokban ez annyira nem.
Igen, azt kérdezi Zsuzsa, hogy én valakit Cádiknak hívok, milyen joggal hívhatom Cádiknak, ha nem lehetek benne biztos, hogy ő Cádik?
Nem csak ez a kérdésem, hanem ő maga se tudja.
Valószínűleg van egy szint, ahol ő már tudni fogja, de nem véletlen mondja neki azt a tanítás, hogy ne gondolja magáról továbbra se, hogy Cádik. Soha ne gondolja magáról, hogy Cádik, mert nehogy az legyen, hogy ő még nem Cádik, csak már nem dolgozik tovább. De annak sincs igazából jelentősége, hogy ő tudja, hogy Cádik vagy sem. Mert önnek nem azt kell tudni, hogy ő Cádik vagy sem, azt kell tudni, hogy mire kell törekedni, hogy milyen legyen.
De ha már nincs benne ez a harc, és minden ösztönösen a jó jön, akkor tudnia kell.
Nem, valószínűleg rájön, csak még akkor is az nem azt mondja, hogy nincs feladata az életben. Erről beszéltünk, volt egy pár órával ezelőtt, hogy az volt a kérdés, hogy egy cádik tud-e vétkezni. És akkor mondtuk, hogy hát elvileg nem, mert hát nincs benne rossz. De akkor hogy lehet az, hogy Mózesnél például azt látjuk, hogy megütötte a követ, és emiatt ez vétek volt, és vagy legalábbis hiba, és emiatt nem mehetett be a Szentföldre. És azt mondtuk, hogy igen, de az nem egy olyan vétek volt, hogy megszólalt benne egy hang, azt mondja, de gyerek, jobb lenne rájutni arra a kőre, mint beszélni hozzá. Milyen jó lenne. Úgy, mint amikor megszól bennünk hang a McDonald's-be, hogy te, menjünk már, vegyünk egy jót. Hanem inkább arról van szó, hogy egy hibás döntést hozott valami miatt. És akkor el is mondtuk, hogy ez mi volt a jelentőség, és a többi. Tehát ilyen szinten a cádiknak nagyon sok feladata van, és állandóan döntenie kell. E között, meg a között. A jó között, és a rossz között akár. De ez már nem az ő egocentrikusságából fakad, hanem mint egy külső feladat igazából. Ezért a feladat soha nem áll meg, és állandóan résen kell lenni. De abban igazad vagy, valószínűleg ráérezed ezért ő is arra, hogy már nincs olyan kísértés. Igen,
mert nincs benne ez a kísértés, mert tudnia kell.
A döntőbíró pedig az örökkévaló, aki segíti a jó ösztönt. Ahogy az bölcseink mondták, ha az örökkévaló nem segítené, nem tudná legyőzni a rossz ösztönt. Miben jut kifejezésre ez a segítség? A segítség pedig nem más, mint az isteni fény, ami bevilágítja isteni lelket, hogy ezáltal fölényben legyen a rossz ösztön butaságával szemben, és uralja azt, ahogy a világosság fölényben van a sötétséggel szemben, ahogy ezt fentebb mondjuk.
Ugye ezt mondtuk azt a mondást, most olyan kell mondani, egy kis fény is elűz nagyon sok sötétséget. Most kiderül, hogy nem teljesen egyenrangú a harc. Nincs teljesen demokrácia bennünk, mert a jó ösztön, ha az ember törekszik, akkor meg lesz segítve. Akkor kap egy kis égi segítséget. Mert egy kis fény is sok sötétséget üzel. És itt említve van, több ilyen talmudi mondás. Az ember, nyissátok meg a szíveteket, mint egy tűnek a lyuka, és én megnyitom nektek, mint egy nagy teremnek a nagy kapuja. Az, aki azért jön, hogy megtisztuljon, azt megtisztítják. Az, aki azért jön, hogy tisztátalanná váljon, azt tisztátalanná teszik. Ami azt jelenti, hogy az embert abban az irányba segítik, amelyik irányba elindul. És elég csak elindulni, de meg kell tenni ezt az első lépést. Van egy olyan talmudi történet, most emlékszem, hogy kivel kapcsolatban, hogy valami nagyon nagy követ kellett Jeruzsálembe fölvinni. És akkor ott nézegették a követ, hogy mit kéne vele csinálni, hogy lehetne ezt fölvinni. És oda ment egy valaki, és a kezével egy kicsit meglökte. Hát legalábbis próbálta meglökni, meg sem ottan. De ahogy ezt megtette, jöttek angyalok, és fölemelték a követ, és elvitték Jeruzsálembe. Akkor ugye mit jelképez ez a történet? Hogy legalább neki meg kellett tenni ezt az első lépést. Az kellett, hogy ő oda lépjen, és az már hozta maga után az isteni segítséget. Ez olyan, mint az, amit mondunk a tenger kettéválásáról. Hogy a zsidók ott voltak, és a mögöttük voltak az egyiptomiak, hogy mikor vált ketté a tenger, amikor ez a Nachson nevű férfi elindult a tengerbe. Tudta, hogy abba az irányba kell menni, nincs visszaút Egyiptomba, és amikor a víz elérte orráig, akkor ketté vált a tenger. De ehhez neki el kellett kezdeni bemenni a tengerbe. Szerinti, hogy kell az emberi kezdeményezés, és akkor jön az égi segítség. Az ember azt mondja, nagyon nehéz legyőzni magammal. Nagyon nehéz. Nem tudom, nem vagyok én ilyen erős jellem, hogy ezt képes legyek. Persze, hogy nem vagy. De hogyha nem indulsz el ezen után, nem próbálod meg, akkor a probléma is nagyobbá válik. Ezt kell megfigyelhetjük, hogy egy kísértés, minél valósabbnak tartjuk azt a kísértést, annál nagyobb a kísértés. Minél inkább elindulunk egy másik irányba, annál kisebb az a kísértés. Amit múltkor mondtam, hogy mi a különbség a között, amikor valaki nem állja ki a próbát, és hát belebotlik egy vétekbe, és a között, amikor kiállja a próbát. És próbát értel, de ő kiállta. Azt mondta, hogy az a különbség pontosan, mint egy forró fürdő és egy hideg fürdő között. A hideg fürdő, a forró fürdő úgy néz ki, hogy és utána amikor kijön. A hideg fürdő meg úgy néz ki, hogy és utána, amikor kijön, akkor akkor ezt mondjuk ugyanez van, hogy tehát amikor az ember nem követi el a bűnt, és elfordul, elég ez az elfordulás, és már hirtelen az egész úgy összemegy. Ez nem is volt olyan nagy dolog, azt mondja magának. Abban a helyzetben, ott áll a dologgal szemben, és óriási a kísértés, akkor tényleg óriási. De ez rajta múlik, neki elég egy lépést hátralépnie, és már is aránytalanul összezsugorodik az a kísértés. Csak azt az egy kicsi lépést meg kell tenni. Mert és akkor Isten is segíti. Tehát ilyen értelemben a Tóra maga is azt mondja, Ugye elvileg szabad választásunk van. A Tóra azt mondja, elé teszem a jót és a rosszat, mert hogy választhatsz jó és rossz között, de válaszd a jót. Hol itt a szabad választás? Megmondja nekünk, hogy válaszd a jót, akkor itt nincs szabad választás, mert ő megmondja, hogy válaszd a jót. Igen, ez valóban így van. Ő plusz erőt ad nekünk, hogy válasszuk a jót. Ez ugyanaz, mint amit általában szerintem egy nagy probléma, amikor a gyerekek, ez gyakran felmerül például a zsidó neveltetésnél, vagy a körülmetélésnél. Egy szülő azt mondja, én nem akarom a gyerekemet körülmetélni. Ha majd fölnő, eldönti. Nekem fontos a zsidóság, de nem akarom rá erőltetni. Majd, ha ő fölnő, eldönti. Legyen ez az ő választása. És ezt nem csak erről, hanem a zsidó neveltetésről általában, vagy bármi másról szokták mondani. Vagy hogy nem akarom a gyerekemet vallásos neveltetésre adni, mert hát hagy válaszza ő meg, hogy igen, nem csak az a probléma, hogy nem elég, a szabad választás nem fogja elvenni a gyerekettől, hogyha te mutatsz neki egy utat. A szabad választás minden embernek meg fog maradni. De legalább segítesz neki választani. Szerintem a szabad választás nem azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy leteszek elé két lehetőséget, és csöndben vagyok, és aztán figyelj, rád bízom, hogy mit csinálsz, mert fogalma sincs. Egy gyereknek fogalma sincs, hogy melyik a jó és a melyik a rossz. Ha nem mutatom meg neki, hogy melyik a jó, akkor persze szabad választás van, de gyakorlatilag kétségbeesetten állott, és valószínűleg nem fogja azt választani, amit választania kéne. A Tóra is azt mondja, elé teszem én a jót és a rosszat. Először is azt csinálja, hogy nevén nevezi. Azt mondja, van jó, meg van rossz. Nem azt mondja, hogy elé tettem, ezt döntsd el, mert szabad választásra. Nem, igazán a nevén nevezés, ez már önmagában segít nekünk. És aztán azt mondja, és válaszd a jót. Ami azt jelenti, hogy igenis, segítek neked. És azt mondja, kisfiam, válaszd a jót. A kisfiam mindig választhatja a rosszat, de legalább ez a tanács már segíti abban, hogy mégis a jót válassza. És ezt jelenti az is, amikor azt mondjuk, hogy a lélek, azt úgy kezdődik, hogy kezdődik a tánya? Mi ez, hogy tánya? Az abból az idézetből kezdődik, hogy tánya, tanultuk, ez egy talmudi kifejezés, tanultuk, más bín ojszaj, te hí cádikve áll te hírasa. Tanultuk, tanulban, mert a lélek meglejön erre a világra, megesketik, legyél jó, és ne legyél rossz. Mi szerint megesketik? Miért kéne megesketni? Meg egyszer, mit segít ez az eskü? Egyrészt az a lélek, az melyik lélek? A jó lélek. Az Isten lélek. Akkor miért kéne őt megesketni? Megesketni olyat kell, aki nem biztos a dolgában.
Hát,
igen, de nem, hát ő csak az Isteni lélek. Akkor mit kell itt megesketni? Ez a szó, hogy megesketni, ez azt is a pontot nem a srele, nem ide rakjuk el a túloldalára, akkor mazbin. Mazbin azt jelenti, hogy megetetjük, jól lakatjuk. Plusz erőt adunk neki. Adunk neki egy plusz energiatablettát. Azt mondjuk, figyelj, válaszd a jót, legyél jó. Ez ad egy plusz erőt neki. És ez a plusz erő, ez minden alkalommal, amikor az ember egy döntéshelyzetben van, hogy válassza a jót vagy a rosszat. Ha elindul a jó irányába, csak oda kacsint a jóra, akkor már Isten segít neki, hogy képes legyen. Ezekben a belső dilemmákban, amikor az embernek van egy ilyen belső harc, ezt mindenki ismeri, amikor van egy ilyen belső oda-vissza harc, akkor a legnehezebb, tehát a jó választáshoz, a legnehezebb az első pillanat. Az első pillanat abba az irányba, hogy elmenni a jó irányába. Ha az első pillanat ugye azt mondjuk ezt egy kicsit jobban részesen jellemeztük, akkor mondtuk, hogy a rossz az így elkezd kapkodni, és mondja, hogy de most azonnal ezt meg kell csinálni. És akkor ilyenkor mit kell magunkkal csinálni? Csak annyit kell, nyugi. Hagyj gondoljuk végig. Ha tényleg ezt kell csinálni, nem történik semmi, várunk 5 percet. Várjunk egy kicsit. Még ráér. Nem, azonnal, hát nem érted? Szóval bennünk azt meg. Nem, várj, csak gondoljuk végig, hogy ez miért jó, hogy kinek jó. És ezt a legnehezebb megcsinálni. Ha ezt már megtette az ember, akkor már hirtelen az egész kísértés, levegy. Akkor nem olyan nagy ez az egész kísértés. Mert ezt az első lépést kell megtenni, és utána már Isten segít rajtunk. Van-e kérdés esetleg?